Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország megtámadja az orosz energiaimportot ellehetetlenítő Repower EU rendeletet az Európai Bíróságon. A nemzeti kormány harcolni fog Brüsszel energiáremelési diktátuma ellen, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter arról számolt be, hogy az Európai Unió ezen jogszabály tervezete betiltana az orosz földgáz és kőolaj behozatalát a tagállamok számára 2027-től. Az Európai Parlament két szakbizottsága és az Európai Tanács dán elnöksége előzetesen megállapodott az orosz gáz és olaj uniós kivezetésének ütemezéséről, derül ki az EP honlapjára feltöltött közleményből. A terv szerint 2026 elejétől tilos lesz az orosz cseppfolyósított földgáz importja, míg a vezetékes gáz behozatalát 2027. szeptember 30-ától tiltják be. Orbán Viktor miniszterelnök egy korábbi Facebook bejegyzésben azt írta, Amerikában és Oroszországban letárgyalták, amit kellett, ami sikerült Washingtonban és Moszkvában, azért meg kell harcolni Brüsszelben is. Az Európai Bizottság a Belgiumban befagyasztott 140 milliárd eurós orosz vagyonból nyújtana kölcsönt Ukrajnának. Szeretnék elérni, hogy az EU 27 tagállama még ebben a hónapban az Európai Tanács közelgő csúcs találkozóján rábólincson a kölcsönre. A brüsszeli politikó több uniós diplomatára és tisztviselőre hivatkozva azt írta, már készül az a jogi keret, amely megakadályozná, hogy egyetlen tagország egyedül blokkolhassa a szankciókat. Egyelőre nincs Ukrajnára vonatkozó kompromisszumos béketerv, egyes amerikai javaslatok elfogadhatók Oroszország számára, mások viszont nem, jelentette ki az orosz elnök külpolitikai tanácsadója, miután közel 5 órán át tárgyalt tegnap Vlagyimir Putyin orosz államfő és Steve Witkoff az amerikai elnök külön megbízottja Moszkvában. Jurij Uszakov az eszmecserét mindemellett nagyon hasznosnak, konstruktívnak és tartalmasnak nevezte. Komplett egészségügyi rekonstrukció zajlik, jelentette ki a miniszterelnök. Orbán Viktor emlékeztetett, 91 kórházat, 54 rendelőintézetet és 107 mentőállomást újítottak fel, és Budapesten is 13 kórházat fejlesztettek. Ennek részeként újulhatott meg a zuglói Mazsihis Szeretett Kórház, tette hozzá a kormányfő a felújított intézmény átadásán. Tavaly volt az eddigi legmagasabb az örökbefogadások száma. A szakemberek munkájának köszönhetően 1291 örökbefogadás történt, mondta el a gondoskodás politikáját felelős államtitkár. Fülöp Attila úgy fogalmazott, hosszú távon a gyerekek számára akkor is a családi környezet a legjobb, ha ez nem a vérszerinti családjukat jelenti. Az államtitkár Miskolcon egy új gyermekotthon átadásán beszélt. Az unió által megállapított keretnél nagyobb összegre 17 milliárd 400 millió euróra nyújtott be igényt Magyarország az Európai Biztonsági Cselekvési Eszköz, vagyis a SZÉV keretében. A Nemzetgazdasági Minisztérium ezt a magyar védelmi erők és a kapcsolódó szektorok fejlesztési szükségleteivel indokolta. Eközben bejelentették, hogy Kanada is csatlakozik a SZÉV-hez. Este közzétették a magyar közlönyben a fegyverpénz fizetéséről szóló rendeletet, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök jegyez. 2026-ban a rendőrök, katonák, pénzügyőrök, a nemzetbiztonsági szolgálatok dolgozói és tisztjelöltek egyszeri szolgálati juttatást kapnak, ez a fegyverpénz, amelyet február 16-áig kell kifizetni a jogosultak számára. Mértéke is ismert, a juttatás összege a december 31-én érvényes havi illetmény 6-szorosa. 5 milliárd forintos keretösszeggel indul a szociális tüzelőanyagprogram a rászorulóknak a téli időszakban, jelentette be az agrárminiszter. A támogatás 2000 település mintegy 200 ezer családjához jut el, főként tűzifa formájában, ismertette Nagy István. Újabb 11 lakásfejlesztési projektet nyilvánított kiemeltnek vagy rozsdaövezeti beruházásnak a kormány, így mintegy 5000 lakás építése indulhat el néhány hónapon belül. A fejlesztések többsége Budapesten valósul meg, de Debrecenben, Pécsen és Budaörsön is épülnek lakások. Októberben a kártyabirtokosok 14%-kal többet költöttek szép kártyáikról, közölt a Nemzetgazdasági Minisztérium. A kormány azért dolgozik, hogy a magyar családok egyre többször és egyre többet tudjanak kikapcsolódásra fordítani, tudatta a tárca, hozzátéve, hogy a családok gondtalan pihenését a kabinet a szépkártyán keresztül kiemelten támogatja, amely októberben a belföldi turizmus egyik legfontosabb hajtóereje volt. A kártyabirtokosok összesen 36 milliárd 300 millió forintot használtak fel, ami tehát több mint 14%-os növekedést jelent tavalyhoz képest. Már az 50 milliárd forintot is meghaladja az energetikai otthonfelújítási programra beérkezett igénylések összege, tudatta az Energiaügyi Minisztérium. A 2007 előtt épült családi házak korszerűsítését támogató pályázat október közepe óta kedvező feltételekkel érhető el. Végül az időjárásról. Nagyrészt borult lesz az ég a folytatásban, és párás helyenként ködös a levegő, inkább csak a keleti tájakon süthet ki a nap, szitálás előfordulhat. A hőmérséklet hajnalban 3-4, napközben 8-10 fok között alakul majd. Híreinket hallották.
Reklám.
Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja H. János író a decemberi Kép Más címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelki titkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a Kép Mást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Gyermekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a Vallásos Családok heti lapját, a Keresztény Életet. Az újság előfizetési díja negyedévre 6360 forint. A Keresztény Élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-01-96-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényelet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat.
Ünnepélyes gyertyagyújtás az érseki palota és látogatóközpont díszudvarán. Advent vasárnapjainak előestéjén, szombat esténként 15 óra 30 perckor gyújtják meg az adventi gyertyákat. December 6-án a Szent Imre Katolikus Általános Iskola tanulói adnak műsort. Készüljünk együtt az ünnepre!
Adventi véradás szervez Egerben a Lajosvárosi Plébánia, a Fertálymesteri Közösséggel és a Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesülettel közösen. December 15-én 13 óra 30 perctől várják a segíteni vágyókat a Találkozások házában, az Aradi utca egy szám alatt. Minden véradónak ajándékkal kedveskednek a szervezők. Ne feledjük, aki vért ad, életet ad.
A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt Eger, Széchenyi utca 5, az érseki palotánál.
A Fuji Fotócentrumban fotóminőségi poszter és vászonkép nyomtatás. Fuji Fotócentrum Kisdobótér 8. Igazi fénykép, igazi élmény.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi forgatós naptárát keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. Plébániáknak, kereskedőknek jelentős kedvezményt adunk. szentmaximilian.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok, a Károlyi Református Egyetem dékáni irodájában a dékán úr vendége vagyok, Csoma Mózes, koreanista, ha jól mondom.
Tökéletes, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Korea egy nagyon izgalmas ország, illetve egy nagyon izgalmas félsziget, amiben az egész 20. századi, vagy a 20. század második fele magyar történelme benne van. És hát tudom, mindenről szeretnék majd beszélgetni Korea kapcsán. A legfrissebb hír, aztán visszatérünk majd a korábbiakra. Két hírt szeretnék mondani, amit most idejövet hallottam. Egyrészt az, hogy jövőre lesz 150 éve, hogy a legnagyobb koreai keresztény üldözés lezajlott, legalábbis katolikus vonatkozásban. Az akkori 16 ezer katolikusnak a felét, 8 ezeret lemészároltak. Nem tudom, hogy boldoggá vagy szenté vannak-e avatva már, de azt hiszem, hogy kollektíve megérdemlik. A másik hír, amit most szintén olvastam Koreával kapcsolatban, a koreai egyházzal kapcsolatban, hogy 27-ben a katolikus világifjúsági találkozónak a színhelye lesz Korea, és az állam megszavazott egy jelentős támogatást erre a rendezvényre, mire a legnagyobb buddhista szövetség tiltakozik, hogy az egyházállam szét van választva, és hogy ilyen pozitív diszkrimináció nem illik bele az ő demokráciájukba. Tehát vannak hírek Koreáról, de hogy lesz valaki koreai szakember, és a magyar-korea kutatás mikor kezdődött? Fussunk egy kört a múltba.
Hogyha a legelső gyökereket nézzük meg, akkor a 20. század legeslegelején az orosz-japán háború időszakában, orosz-japán háború részben Korea területén zajlott, illetve Korea megszerzéséért zajlott, akkor a osztrák-magyar monarchiának a közvéleménye már nagyon elkezdett érdeklődni, és hát a korabeli magyar sajtót tanulmányozva azt látjuk, hogy volt egy nagyfokú érdeklődés a nagyhatalmak ütköző zónájában lévő kis koreai félsziget iránt, akik ugye Kína, Japán, illetve hát a cári orosz birodalom között többféle fenyegetéssel néztek szembe. Aztán volt egy újabb nagy érdeklődés Korea iránt a koreai háború időszakában, ez ugye 1950-53 közötti időszak, amikor Magyarország és az akkori észak-koreai rezsim között elég szoros kapcsolatok voltak. Több észak-koreai művészegyüttes delegáció látogatott Magyarországra, előfordultak különböző olyan események, ahol a koreai hagyományos kultúrának az elemei megjelentek Budapesten az 50-es évek időszakában. Ez tehát már egy olyan időszak, amit kiemelhetünk, mint a magyar-koreai kapcsolatoknak egy fontos pontja. Sajnos ebben az időszakban az 50-es évek elején még intézményesített tanulmányozása Koreának nem jöhetett létre. Például koreai tanszék különböző politikai okok miatt még nem jöhetett létre Magyarországon, és a legújabb felvonása a Korea iránti érdeklődésnek pedig az ezredfordulót követően kezdődött meg, amikor is a koreai, dél-koreai populáris kultúra, különböző mozifilmek, tévésorozatok és később a dél-koreai környűzene iránt nagy lett az érdeklődés. Én magam egyébként amiatt kezdtem el Koreával foglalkozni, mert engem mindig is nagyon érdekelt a koreai történelem. Nekem az első szakom az egyetemen történelem szak volt, illetve politológia szak volt. Nagyon-nagyon érdekelt, hogy a nagyhatalmak között lévő koreai félsziget miként tudta megőrizni saját kultúráját, nyelvét, identitását, úgyhogy én az 1990-es éveknek a második felében emiatt kezdtem el foglalkozni Koreával.
Korea volt-e valamikor gyarmat?
A koreaiak úgy szokták leírni a saját történelmüket, hogy nagyon-nagyon régre visszavezethető történelmmel rendelkeznek. Egészen pontosan ezt úgy határozzák meg a koreaiak, hogy fél tízezer éves történelemmel, tehát 5000 éves történelmmel rendelkeznek. Ugyanakkor azt mindig kiemelik, hogy a 5000 éves történelmük során ők folyamatosan külső támadásokkal kellett, hogy szembenézzenek, és ezek a külső támadások vezettek el a koreai történelemnek a mélypontjára. A koreai történelem mélypontja pedig a 20. század elején vette kezdetét, az imént említett orosz-japán háborúnak a következményeképpen, amikor Korea sajnálatos módon elvesztette az önálló államiságát, ez 1910-ben történt meg, és 1910, illetve a II. Világháború vége 45 között Korea nevű ország nem volt a térképeken, hanem a japán birodalomnak egy tartománya, Csószen nevezetű tartományáról volt szó. A koreaiak politikai hovatartozás nélkül úgy tekintenek erre a 1910 és 45 közötti 35 éves időtartamra, mint a saját történelmüknek a mélypontja, amikor nem csak, hogy önálló államisággal nem rendelkeztek, de gyakorlatilag a saját nyelvük, a saját identitásuk, a saját kultúrájuk használatát is korlátozták a gyarmati hatóságok. És hát végül is 40...
Tehát végül is akkor gyarmat, japán gyarmat volt japán a két gyarmat. Világháború közötti
így időszakban. Így van, 1910 és 45 között, és amikor végül is a II. Világháborúnak a legvégén véget ér ez a gyarmati uralom, akkor senki nem gondolt arra, hogy viszont megkezdődik egy újabb nagy kihívás a koreai nemzet számára, mert hogy a nagyhatalmak úgy döntöttek, hogy a addig japán megszállás alatt lévő félszigetet a szövetséges hatalmak egyfajta munkamegosztással fogják felszabadítani, és a 38. szélességi fogtól északra a szovjetek, délről pedig az amerikaiak fogják lefegyverezni a japánokat, és gyakorlatban ez azt eredményezte, hogy utána a 40-es évek második felében két rivális koreai állam alakult ki, akik
ahogy Németország is, ugye?
Hasonlóan a németországi eseményekhez, csak hát Németország esetében ugye a rendszerváltozások, a kelet-európai rendszerváltozások meghozták a német egyesítést, egységesedést, a koreai félsziget esetében ez viszont egyelőre még mindig sajnálatos módon beláthatatlan.
Vallási viszonyai az országnak. Előjáróban mondanám, hogy hát, tudomásom szerint egyedülálló ütemben nőtt a keresztény jelenlét, talán egy negyede keresztény a lakosságnak, 26% a különböző felekezetek, és maga a katolikus egyház is a lakosság több mint 10%, ahogy néztem a friss statisztikákat, egy magyarországnyi katolikus egyház van ott. Ennek a növekedésnek mi az oka, illetve mi az előzmény, és mikor kezdődött a kereszténység?
Alapvetően a koreai félszigeten a kereszténység és hát elsősorban a katolikus vallásnak a megjelenése az a 1700-as éveknek a végére tehető, amikor maguk a koreaiak, azok a koreai tudósok, akik gyakran látogattak Kínába, gyakran látogattak Pekingbe, megismerkedtek a katolicizmussal, és kezdetben úgy kezelték a katolicizmus, mint egy tudományt, mint egy nyugatról származó tudományt, és igazándiból a katolicizmusnak, kereszténységnek a terjedése azért volt nagyon sikeres Koreában, mert hogy összeilleszthető volt a konfuciánus hagyományokkal. Meg kell említeni a ön által is már szóba hozott keresztény üldözések mellett azért egy olyan jellegű eseményt is, ami magyar vonatkozású, és a 20. századnak a legelején történik meg, ez pedig nem más, mint egy magyar lelkipásztornak, egy magyar katolikus püspöknek a többszöri látogatása a koreai félszigeten. Vaj Péter. Így van, Vaj Péter a 20. század első felének meghatározó alakja, a kelet-ázsiai térség számos államában járt, mindent megtett a keresztény hitnek a terjesztése érdekében, német bencésekkel együttműködve iskolát épített, és különböző hasonló jellegű szolgálatot tett, ami a koreaiak körében nagyon pozitív visszhangot váltott ki. És hát, hogyha napjainkban valaki ellátogat Dél-Koreába, akkor általában az az egyik első benyomás, hogy különösen esti időszakban, sötétedés után Szöulnak a látképét, a különböző kivilágított keresztek határozzák meg, de hát egyértelműen azt lehet mondani, hogy Dél-Korea fővárosában, Szöulban a kereszténység a legrelevánsabban megfigyelhető vallás, és alapvetően azt lehet mondani, hogy Szöul a keresztény kultúrkörhöz tartozik.
Nagyon izgalmas, és ez az egyedülállóság a Koreának, mert hát Ázsiában, ahol általában kisebbségben, nagyon nagy kisebbségben van a kereszténység, vannak kivételek, Fülöp-szigetek, spanyol gyarmat volt, 100 milliós katolikus ország, India másfél milliárdnyi, de van vagy 30-40 millió katolikus Keralába, meg máshol is. Akkor Vietnámban francia gyarmat volt, jó, korán elkezdődött a kereszténység terjedése, de Ázsiában azért ez egy kuriózum, és azok a magas kultúrák, amelyeket ezek a keleti nagy vallások képviselnek, akadályai a kereszténység tömeges terjedésének, Korea meg kivétel. Mert itt végül is nem is papok terjesztették el, hanem civil emberek a kereszténységet, vagy legalábbis ők kezdték.
Így van, azt meg kell említeni, hogy azért a elmúlt 300-400 év során Koreában is a buddhizmusnak a szerepe az viszonylag korlátozott volt. Az állami bürokrácia, a feudális koreai királyságnak a bürokratikus berendezkedése nem ápolt mindig tökéletes viszonyt a buddhista egyházzal, és hát nyilván ez a körülmény is elősegítette azért a kereszténységnek a terjedését. Nyilvánvaló, hogy jelenleg azért Dél-Koreában a 50 milliós népességű, vagy nagyságú Dél-Koreában a legnagyobb vallás a kereszténység, tehát 31% a lakosságnak kereszténynek mondja magát. Ennek a meghatározó része körülbelül 20% protestáns, és körülbelül 11% a katolikus. A viszonyítás kedvéért azt mindenképpen azért megemlíteném, hogy a buddhizmusnak a számaránya jelenleg olyan 17% körül van, és azt mondhatjuk, hogy a fiatalabb korosztályokra sokkal inkább a kereszténység a jellemző.
Néha itt-ott nemzetközi konferenciákon találkoztam koreai keresztényekkel, akik döbbenetes hatékonysággal, pragmatizmussal, konkrétsággal viszonyulnak azokhoz a dolgokhoz, ami itt a Európában a népegyházi hagyományok vannak, mi olyan langyosabban, meg megfoghatatlanabbul szervezünk, ott meg technokrata, nem negatíva mondom, módon állnak hozzá, és ez is egy sajátossága, azt hiszem.
Én úgy gondolom, hogy ez nem feltétlenül a koreai kereszténységnek, vagy a koreai katolikusoknak a sajátossága, ez egy koreai nemzeti karakternek tekinthető, és különösen jellemző a modern Dél-Koreán a lakosságára. Dél-Korea a múlt századnak, 1900-as éveknek a 60-as évei óta egy nagyon-nagyon gyors modernizáción ment keresztül. Nyilván a modernizációhoz hozzájárult még egy népességrobbanás is, hirtelen nagyon megnőtt az országnak a lakossága. Alapvetően azt tudni kell, hogy Dél-Korea az egy körülbelül magyarországi nagyságú ország, tehát a koreai félszigetnek a déli része, nagyjából akkora, mint Magyarország, viszont ugye túlnyomó részt hegyek határozzák meg, tehát a lakosság össze van zsúfolódva a völgyekbe.
Hát akkor nagyon-nagyon népsűrűség.
Nagyon nagy, hatalmas a népsűrűség, tehát a fővárosnak az agglomerációjával együtt körülbelül a főváros körzetében több mint 20 millió ember lakik. Nyilvánvaló, hogy egy ekkora embertömegnek az ellátása, a kezelése az nélkülözhetetlenné teszi a maximális pragmatizmust és a gyors szervezést, problémafelismerést, és hát nyilván a mindennapokban már a koreaiaknál ezt tapasztaljuk, ezt a határozottságot és ezt a gyors menedzseri szemléletet.
Robbanásszerű népességnövekedésről is beszélt az előbb, említette. Tudjuk, hogy hát Japánban és általában jóléti társadalmakban, Európában is komoly demográfiai problémák vannak. Koreában is van egy nagyfokú előregedés, illetve egy egykézés, vagy egykétlenség a családokban? Hogy mi a helyzet most?
Ez gyakorlatilag itt a legutóbbi időszaknak, tehát lényegében az elmúlt 30 évnek az egyre növekvő problémája. amint beértek a dél-koreai modernizációnak a gyümölcsei, amint felnőttek azok a korosztályok, akik lényegében már a többé-kevésbé a jólétbe születtek bele, annál inkább nehéz rábeszélni a fiatal párokat, illetve hát a fiatal lakosságot, hogy fogjanak hozzá a családalapításhoz, illetve hát szülessen minél több gyermek, tehát egyértelműen Dél-Koreában már vészharangokat kongatnak ebben a tekintetben.
Koreai nagykövet volt. Dél-Koreának baszult az akkreditációja, vagy északra is szólt az akkreditáció?
Hogy mind a kettő, Magyarország egészen 1999-ig, tehát az ezredfordulót megelőző évig tartott fenn nagykövetséget a koreai félszigetnek az északi részén, a észak-koreai államban. Ugyanakkor 1999-ben az a döntés született, hogy Magyarország ezt a nagykövetségét továbbiakban nem tartja fenn, bár maga az épület még mindig megvan, tehát van ott egy magyar tulajdonú nagykövetségi épület Pennyánban, de Magyarország úgy döntött, hogy kezdetben 99-től kezdődően átmenetileg Pekingből akkreditálja a magyar nagykövetet az észak-koreai fővárosba, aztán 2009-től kezdve pedig az a döntés született, hogy a szöuli magyar nagykövet felelős Észak-Koreáért is. Ennek egyébként egy nagyon fontos politikai üzenete van, ez azt sugallja, hogy Magyarország több más Európai Uniós országhoz hasonlóan az egész koreai félsziget politikai központjaként a mindenkori dél-koreai főváros, tehát Szöult ismeri el. Ennek megfelelően, amikor 1998-ban megkezdtem Szöulban a működésemet, akkor el kellett kezdeni azt is, hogy azt is szervezni, hogy én utána ellátogassak az észak-koreai fővárosba, és átadjam a megbízó levelemet az akkor hivatalban lévő regnáló észak-koreai de facto államfőnek, aki az akkori észak-koreai törvényhozásnak az elnöke volt. Ezt abszolváltam is a feladatomat. Azt hozzá kell tenni, hogy mindennapi viszonyok között tényleges ügyek, aktív ügyek magyar-észak-koreai vonatkozásban nincsenek, magyar-dél-koreai vonatkozásban viszont annál inkább gazdasági, politikai és hát nem utolsó sorban kulturális téren a magyar-koreai kapcsolatok azok gyümölcsöznek.
Ebben együtt időről időre volt alkalma elmenni Észak-Koreába, vagy a megbízó levelemet átadta, és aztán...
Hát a megbízó levelemet átadtam, azt hozzá kell tenni, hogy nem ez volt az első látogatásom Észak-Koreában, mert kutatóként korábban is megfordultam már az észak-koreai fővárosba. Nem sokkal később viszont megkezdődött a Covid világjárvány, ami azt eredményezte, hogy Észak-Korea lezárta a határait, az ott lévő rezidens diplomatákat is evakuálták, és gyakorlatilag Észak-Koreának a határainak a teljes újranyitására igazándiból a Covid-nak a kezdete óta mai napig nem került sor, úgyhogy igazság szerint a nyugati rezidens diplomaták sem tértek vissza az észak-koreai fővárosba azóta.
Még mindig nem tudom a titkát, hogy a kereszténységnek ez az óriási ütemű terjedése mögött mi húzódik.
Itt alapvetően azt kell megemlíteni, hogy nagyon-nagyon sokáig ez egy elzárt ország volt, a külföldtől elzárkózó ország. Ez az elzárkózás, ez tulajdonképpen egy 250 éven keresztül tartott, és a 19. századnak a legvégén történt meg az országnak a megnyitása. Ebben az időszakban nagyszámú külföldi misszionárius, hittérítő, lelkipásztor látogatott a koreai félszigetre. Nagyon furcsa most így a 21. századból visszatekinteni, de például a előző századforduló időszakában, 20. század legelején a kereszténységnek, a koreai kereszténységnek a központja például Pennyán város volt, a jelenlegi észak-koreai főváros. Úgy is nevezték az akkori Pennyánt, mint Kelet-Jeruzsálemje, tehát olyan mennyiségű keresztény volt a jelenlegi észak-koreai fővárosban, ez mind-mind-mind a keresztény misszionáriusok gyümölcsöző tevékenységének a hatása. És nyilván a japán gyarmati uralom időszakában azért, ami meghatározta a 20. századnak az első felét, azért a misszionáriusoknak a tevékenysége nagyon-nagyon korlátok közé volt szorítva, viszont Dél-Koreában a felszabadulást követően, tehát 1945-öt követően viszont mindenfajta akadály elhárult a kereszténységnek a további terjedése elől, és hát gyakorlatilag ennek a gyümölcseit tapasztalhatjuk ma. Ennek a következménye az, hogyha Szöulba ellátogatunk, akkor rengeteg-rengeteg keresztet látunk. Megtekinthetjük a leges-legelső katolikus templomot, ez Szöulnak a központjában található Myeongdong katedrálisnak nevezik, és hát számos protestáns kisebb-nagyobb templomot figyelhetünk meg.
Nagyon érdekes, mert gyakorlatilag a 16. századtól volt Japánban a kereszténység magvainak az elszórása még Szavéri Szent Ferenc idejéből, és hát máig nem éri el az 1 milliót, pedig már jó régen nincs keresztény üldözés, tehát egyszerűen nem keresztény ellenesség van Japánban, mert például nagyon érdekes, hogy a nem keresztények is előszeretettel tartják az esküvőjüket, egy áldásban részesülnek katolikus vagy keresztény templomban, de aztán annyit. Tehát vannak olyan kultúrák Ázsiában, amelyek valahogy nem engedik az evangelizáció terjedését.
Koreában ez abszolút pozitívan, gördülékenyen zajlott a 19. századnak a vége óta, és még egy nagyon fontos dolgot akkor itt kiemelnék, ez pedig nem más, mint hogy a nyugati hittérítők, nyugati misszionáriusoknak a tevékenységéhez nagyon-nagyon sok pozitív cselekedett, pozitív dolog.
Oktatás, karitatív munka, ugye? Tehát ezek.
És nem csak oktatás, meg nem csak különböző oktatási intézményeknek köztük, a legreprezentatívabb egyetemeknek az alapítása fűződött hozzájuk, hanem meg kell említeni azt is, hogy nagyon sokan gyógyító tevékenységet is végeztek a hittérítő tevékenység mellett. Nyilvánvaló, hogy ez mind-mind hozzájárult az évszázados elzárkózásból kiszabaduló koreai társadalomnak a fejlődéséhez, és hát elindította ezt a folyamatot.
Csoma Mózes, a Károli Gáspár Református Egyetem bölcsészkarának dékánja volt a beszélgető társam, aki egyben a koreai tanszéket is vezeti. Köszönöm a hallgatók figyelmét, búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolyai Iskola Központ kollégiumának diákjaival a szeretet jellemzőjéről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenekké, amen!
Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Előző adásunkban a családban megért szeretetről beszélgettünk. Szent Pál szeretett himnusza volt a vezérfonalunk, és Ferenc pápa elmélkedése segített bennünket a himnusz értelmezésében. Ma folytatjuk a szeretetről szóló beszélgetésünket. Advent idején beszélgetünk, karácsony ünnepére készülünk. Számunkra, keresztények számára a karácsony Jézus születésének ünnepe. A megváltó eljövetelére várunk, a zsoltárokban megígért békefejedelmére, az örök atyára, egy királyra, akinek uralma az igazság és jogáltal valósul meg, aki féltő szeretettel veszi körül övőit, és uralkodása újongó örömet hoz. Egy gyermek születésére várunk, aki újraírja a történelmet, akivel új időszámítás kezdődik. Mégis, mintha minket körülvevő világ elfeledkezett volna a gyermekről, arról, akit várunk, arról, aki képes betölteni a szívünk mélyén kongó ürességet. A fényes üzleteket, vásárokat járva, mintha nem is lenne már szükség a betlehemi kis Jézusra. Nélküle is meg tudjuk tölteni a bevásárló kosarunkat, tudunk örülni a vásárok forgatagának. Talán már nem is várakozunk, mert nincs is mire. Minden megvásárolható, lábunk előtt hever a földi mennyország. A karácsonyi ünnep körből lassan kiszorul a megváltó érkezésének várakozása és ünnepe. Mit gondoltok? Mit ünnepülünk? Ünnepelhet akkor a hitbeli gyökereit már elhagyó, laikus ember? Minek az ünnepévé vált karácsony?
Szeretett ünnepévé.
Igen, azt gondolom, hogy ez általánosan elfogadott, hogyha nem is a kis Jézus érkezését ünnepeljük, a megváltó születését, de talán azt elmondhatjuk, hogy mindenki úgy tekint rá, mint a szeretet ünnepére. Vagy még mi az, amit karácsonykor ünnepelnek az emberek?
Hát esetleg azt, hogy a család újra összegyűlt, és együtt vannak, és együtt ünneplik a karácsonyt.
Igen. Ugye ez azért hagyományosan még mindig egy családi ünnep, én azt gondolom, bár valaki, ugye sokan már igazából nem is családi körben, nem is otthon ünneplik.
És szerintem sok családban inkább már az ajándékozásról szól, és nem magáról a szeretetről.
No, azt mondtuk, hogy azért a karácsony továbbra is a szeretet, a család, ahogy mondtátok, a találkozások ünnepe. Azonban a karácsony keresztény lényegéből, ugye ahogy mondtuk, a szeretet az, ami a világ a különféle népek és kultúrák számára évszázadokon átívelően az ünnep megragadható központi eleme. Ha azonban magát az ünnepet elszakítjuk a keresztény lényegétől, Jézus születésének ünnepétől, akkor könnyen lehet, hogy a szeretet is, amit az ünnep középpontjába helyezünk, eltávolodik a lényegétől, Isten önmagát ajándékozó szeretetétől. Ahogy a karácsony egy nagyon kedves, kellemes ünnepé vált, úgy azt gondolhatjuk, hogy a szeretet is valami hasonlóan kedves, bájos és kellemes érzés, amely akkor tölt el bennünket, amikor a szereteinkkel együtt vagyunk, a kedvenc ételeinket esszük, és az ajándékok bontogatásának jó érzése melengeti a szívünket. Karácsony latinul, Natalis Domini, a jelentése pedig az, hogy az Úr születése. Az ünnep lényegére utal ez a latin elnevezés, Isten szeretetére. Úgy tanultuk ugye hittanórán, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. Ez nem csak azt jelenti, hogy gyermekként közénk jött, egy lett velünk Betlehemben Augustus császár uralkodása idején, hanem azt is jelenti, hogy Isten Jézus Krisztusban az életét adta értünk, meghalt a kereszten. Úgy szeretett bennünket, hogy meghalt értünk. Azért született meg, hogy halálával megváltson bennünket, kiszabadítson a bűnfogságából, és nekünk új életet adhasson. Krisztus úgy szeret, hogy nem tart meg semmit magának, mindenét odaajándékozza nekünk. Azt hiszem érezzük, hogy Krisztus szeretete több, mint egy kellemes érzés. Nem mézes kalács illatú. Az ő ajándéka bizony könnybe és vérbe van csomagolva. Ez a megváltásunk ára. Értünk adta életét, hogy nekünk életünk legyen, és bőségben legyen. Már a születése pillanatában gyermekként értünk adta életét. Szeretni igazából nem könnyű, sokszor nem is kellemes, nincs benne semmi báj. Nem keresi a magáét, mondja Szent Pál a szeretet himnuszban a szeretetről. A szeretet nem azért jön, hogy önmagát gazdagítsa, hanem a másik javát keresi. Amikor Szent Pál azt mondja, hogy a szeretet nem keresi a maga javát, akkor a szeretet milyen tulajdonságára gondolhat? Milyen az az ember, aki képes önmagáról megfeledkezve segíteni a másikon?
Hát szerintem a feltétlen szeretetről beszél, meg arra, hogy úgy is szeret, hogy ezt esetleg nem viszonozzák, mert nem az a lényeg, hanem hogy ő adjon, és hogy ő szeressen, és hogy ezzel is így embereknek jót tegyen.
Igen, az Eszter nagyon fontosat mondott, hogy az egyik, hogy a szeretet ingyenes, a másik pedig, hogy képes elfogadni a másikat a hibáival együtt. Milyen ember az, aki önmagát képes háttérbe szorítani?
Önzetlen.
Önzetlen. Ugye a szeretet önzetlen, és Szent Pál erről beszél nekünk, nem nevezi néven az önzetlenséget, de erről van szó. Az önzetlenség azt jelenti, hogy értékesebbnek tartjuk a másik felé való odaadást, mint az önszeretetet. Mit gondoltok, bizonyos értelemben mégis megelőzheti, vagy inkább előfeltételezheti az önszeretet a mások felé irányuló ajándékozást. Tudok-e úgy szeretni, megajándékozni valakit, hogy nem szeretem önmagamat, nem tartom értékesnek magamat?
Szerintem úgy is lehet szeretni, viszont úgy nem annyira, hogy is mondjam, szóval nem olyan őszinte. Tehát, hogyha először önmagunkat szeretjük, hogy igazán, akkor fogjuk csak megérteni rendesen, hogy mi ez a szeretet, és akkor tudjuk hitelesen átadni, és éreztetni ezt másokkal is.
Hát szerintem, amíg magunkat nem szeretjük, addig nem tudunk egy másik személyt teljesen önfeledten szeretni. Mármint nyilván nagyon értékesnek és fontosnak tartatjuk attól a másikat, hogy tisztában vagyunk a saját hibáinkkal, és az, hogy szeretem önmagamat, meg az, hogy tudom a hibáimat, az szerintem teljesen összefér. És
nehéz ezt megfogalmazni. Igen. Mi lehet az akadály? Gondolod, hogyha valaki nem szereti önmagát, akkor az elégedetlen önmagával, értéktelennek tartja önmagát.
Akkor úgy fogja gondolni, hogy a másik az miért szeretné úgy, ahogy ő, hogyha magát se tudja elfogadni teljesen és szeretni, akkor más miért fogadná el úgy, ahogy van. Tehát, hogy akkor mindig keresni fogja így, hogyha én most ezt csinálom, akkor mivel nekem se, én sem vagyok annyira biztos benne, akkor a másik is lehet, hogy másképp fog miatta rám nézni, vagy...
Igen, igen, ennek van, tehát ez egy reális gondolat, hogy ez, de ez ugyanakkor már azt is feltételezi, hogy úgy gondolunk a szeretetre, hogy ez egy ilyen adok-kapok, hogyha én nem szeretek, vagy nem jól szeretek, vagy magamat nem szeretem, akkor más sem szerethet. De hogy azt mondtuk, pont Eszter mondta, hogy a szeretet ingyenes, igazából nem nézi azt, hogy mit kap cserébe, vagy hogy a másik mennyire jó, ugye a másikat elfogadja tökéletlennek is. Hogyha a szeretetnek az ajándékozó jellegére gondoltok, akkor lehet, hogy ez egy kicsit segíti megoldani ezt a problémát, hogy miért válhat akadálya az, hogyha valaki nem fogadja el önmagát, nem úgy tekint magára, mint egy Isten által teremtett lényre, aki egy megajándékozott életet kapott.
Szerintem mindenért nagyon hálásnak kell lenni, ugye, amit Istentől kaptunk, és amíg nem szeretjük magunkat, addig nem is igazán tudjuk, hogy mi az a szeretet, és hogy hogyan adjuk ezt másoknak.
Igen, amíg nem ismerjük fel ezeket az ajándékokat, azt, hogy a mi életünk is egy ajándék, amíg nem ismerjük fel azt, hogy nekünk magunknak mi minden sok jó értékes tulajdonságaink vannak, milyen adományaink vannak, addig igazából mit adhatnánk a másiknak? Ugye, addig igazából üres a kezünk. Úgyhogy szerintem ez egy lényeges gondolat lehet, hogy ahhoz, hogy igazából jól tudjunk szeretni, egy jó erős önismeret is szükséges, ugye?
Add meg, hogy láthassalak, látni akar.
No, nézzük, hogy Szent Tamás mit ír az önzetlen szeretetről. Bea, felolvasod nekünk.
Jobban hozzátartozik a szeretethez a szeretés, mint a másoktól kapott szeretet akarása. Valójában az anyák, akik a legjobban szeretnek, inkább akarják, hogy ők szeressenek, mint sem, hogy őket szeressék.
A szeretet önzetlenségéből következik, hogy aki szeret, képes túllépni az igazságon, akkor is tud szeretni, ha a másik nem érdemli meg. Ugye erről beszéltünk. Ezért képes a szeretet az ingyenességre, azaz nem vár viszonzást, és ezért képes a szeretet elmenni a végsőkig, az életét is képes odaadni a barátaiért. Mit gondoltok, lehetséges-e még ez a nagy lelkűség, ez az ingyenes és legvégsőkig elmenő ajándékozás? Ismertek-e olyan embereket, akik életüket adták barátaikért?
Hát például Apor Vilmos, győri püspök, aki 1945. március 30-án, miután rezidenciájára menekült, asszonyok kiadását megtagadta, egy szovjet katona dudakodás közben halálosan megsebesítette. A püspöket az osromlott városon át kórházba szállították, és petróleum lámpa fényénél megműtötték, de április 2-án, húsvét hétfő hajnalán, egy órakor belehalt sérüléseibe.
No, ismerünk még ilyen embert?
Például Maximilian Kolb, a lengyel minorita szerzetes, az auschwitzi koncentrációs táborban volt, 1941-ben a táborból megszökött egy rab. A táborparancsnok a bosszúból a barak 10 lakóját éhhalálra ítélte. Ekkor Kolb atya önként vállalta a halált egy 2 gyermekes családapa helyett. A 10 foglyot egy félig földbe ásott bunkerbe zártak össze, hogy lassú éhhalál végezzen velük. A bunkerból mindvégig hallatszott az imádság és az ének, amit Kolb atya vezetett, a halálra ítéltek között. 2 hét után már csak ő volt életben. Nagy boldog asszony vigiliáján egy injekcióval oltották ki életét. Az édesapa túlélte a tábort, és 1995-ben hunyt el.
Azért azt gondolom, hogy ők hősök. Erre nyilván nem minden ember képes. Nyilván nem véletlenül lettek ők szentek, de azért felismerjük az ő sorsukban, ugye Jézus Krisztusnak a szeretetét, hasonlóan a Mesterhez, ők is az életüket adták társaikért. No, van-e még valaki?
Gianna Beretta Molla, olasz orvos, édesanyja. Egy diagnózis előre haladott mérákot állapított meg nála, viszont ő elutasította a műtétet, ami az élete megmentéséhez kellett volna, mert ez a magzat halálához is vezetett volna. 1962. április 21-én világra hozta 4. gyermekét, amiben ő maga belehalt.
Ugye milyen érdekes, hogy mind a 3 szent, akiről beszéltetek, a 20. században élt. Tulajdonképpen kortársunk, nem a történelem homályából bukkannak fel, hanem igazából hasonló életet éltek, mint mi. No, Szent Pál a szeretet önzetlenségéről és ajándékozó jellegéről tanít bennünket, arról, hogy a szeretet mindig a másik javát keresi, örül a másik javainak. Ebből következik, hogy igazából nem tudunk helyesen szeretni, ha rossz érzéssel tölt el bennünket a másik sikere vagy gazdagsága. Hogyan nevezzük a másik java iránti nem tetszést? Azt a rossz érzést, ami akkor fog el bennünket, amikor mások javai miatt kesergünk.
Irítség, feltékenység.
És hogyan fejezi ezt ki Szent Pál a szeretet himnuszában? Ugye nem azt mondja, hogy a szeretet nem irígy, hanem azt mondja, hogy
a szeretet nem féltékeny.
A szeretet nem féltékeny. No, míg a szeretet a másik javát keresi, a másikra figyel, addig az, aki irigy, igazából nem is másokra tekint, hanem önzőmondó módon saját magával van elfoglalva, azt számolgatja, neki milyen nincs. Amikor irigykedünk, igazából nem érdekel bennünket a másik boldogsága, mert kizárólag a saját jólétünkre koncentrálunk. A szeretet mindig megnyit bennünket mások felé, ezzel szemben az irigység, féltékenység önmagunkba zár bennünket. Gondoljatok csak bele, el tudjátok-e képzelni, hogy egy általatok nagyon szeretett személyre irigykedjetek?
Hát szerintem, akit nagyon szeretünk, arra nem vagyunk irigyek, mert hogyha tényleg igazán szeretjük, akkor együtt örülünk az ő sikerének, és együtt örülünk vele annak, amiket ő elér, vagy megszerez is, és nem féltékenykedünk.
Szerintem, hogyha hogyha irigykedünk is egy kicsit is, akkor az már azt jelenti, hogy nem szeretjük annyira, mint mi azt gondoltuk eddig.
Az igazi szeretet, ugye, ahogy ti is mondtátok, értékeli a másik sikereit, nem tekinti fenyegetésnek mások boldogulását, gazdagodását. Egyszerűen elfogadja a tényt, hogy mindenkinek különböző adományai vannak, és különbözőek az életutak. Érdekes módon a 10 parancsolat is tiltja az irigységet, mint az emberi kapcsolatokat mérgező magatartásformát. 2 parancs is szól az irigységről, féltékenységről. Eszetekbe jut, melyik ez a 2 parancs?
Fele barátod, házastársát ne kívánd.
Igen, ez az egyik.
Mások tulajdonát ne kívánd.
Igen, igen, ez a 2 utolsó parancs egyébként. Az eredeti parancs a kivonulás könyvéből így szól. Ne kívánd el embertársad házát, ne kívánd el embertársad feleségét, sem szolgálóját, sem szolgálólányát, sem szarvasmarháját, vagy szamarát, sem más egyebet, ami az övé. Tehát nem csak tulajdonról van itt szó. Szent Pál a szeretetről való tanítást, a szeretet vagy a szerető ember 2 további tulajdonságával folytatja. Azt mondja, hogy a szeretet nem dicsekvő és nem gőgösködik. Szöveghűen nézzük már meg, hogy hogyan nevezi az apostol az előbbi tulajdonságokat. Azt írja a himnuszban, hogy...
Nem kérkedik, nem is kevés.
Na hát ezt jól szépen mondta nekünk, nem kérkedik, nem kevés. Ez elég régi vágású szavak, kifejezések, ezek vajon mit jelentenek? Hogyan kell kérkedni? Mit jelent az, ha valaki kérkedik?
Hát, hogy nem, úgymond nem vág fel az, amilyen neki van, tehát nem mutogatja, nem dicsekszik vele, jó értelemben természetesnek veszi, hogy neki az van, és ezt nem dörgöli olyan okorra alá, akinek tudja, hogy ez nem adathatik meg.
Na és milyen az, aki kevés, vagy gőgös?
Nem az, aki nagyon fent hordja az orrát, meg ilyen hát felvágós, ilyen tisztában van a saját adottságaival, és hát ezt így másoknak mutatja is.
A kérkedés valamiféle hiú dicsekvést jelent. Kínzó vágyat, hogy felsőbbrendűnek tűnjünk, lenyűgözve a másikat kioktató vagy akár agresszív magatartásunkkal. Aki kérkedik, általában túl sokat beszél önmagáról, míg aki szeret, az tud a saját helyén lenni anélkül is, hogy a középpontban akarna állni. Anélkül, hogy többnek akarna látszani másoknál. A gőg nagyon hasonló a kérkedéshez, de míg a kérkedés inkább egy kínzó vágy kifejeződése, hogy többet mutassak magamból, hogy többnek tűnjek, mint a másik, egyfajta megszállottság saját kiválóságunk mutogatására, addig a gőg a valóságérzet elvesztése, mely arroganciához, felfogalkodottsághoz vezet. A gőgös ember meg van győződve arról, hogy ő több, nagyobb, erősebb a másiknál. A gőgös elvesztve realitásérzékét, nagynak gondolja magát, mert okosabb vagy gazdagabb, sikeresebb, mint a másik. Azt gondolja, hogy mivel többet tud másoknál, hatalma van mások felett, ellenőrzést gyakorolhat felettük. A gőg, az elbizakodottság a görög mitológiában is ismert bűn volt, amely büntetést érdemelt. A gőgös ember törvényt szab, ahelyett, hogy alkalmazkodna a törvényhez. Van egy szép bibliai történetünk, ami adásról-adással előkerül, és amíg olyan plasztikusan szemlélteti az ember eredendő bűnösségét, bemutatja, hogyan esik az ember az ősbűn csapdájába, hogyan fordul el teremtőjétől, hogyan próbálja Istennek gondolva magát új valóságot teremteni, ahelyett, hogy elfogadná Isten törvényeit. Melyik ez a történet?
A bűnbeesés története. Ugye Ádám és Éva bűnbeesése.
Ugyanez történik, mint igazából az ókori történetekben, hogy az ember túl akar lépni saját korlátain, olyat akar tenni, amit a törvény számára megtilt, túl akar lépni a korlátokon, tulajdonképpen isteni akar válni. Ismerünk hasonló más történetet a Bibliából, amikor az emberek túl sokat gondolnak magukról, olyanokkal akarnak válni, mint az Isten.
Hát a Bábel törnye.
Hasonló dolog történik, az emberek, ugye képletesen is olyan szépen megjelenít ez a történet, hogy el akarnak jutni Istenhez, olyan nagyok akarnak lenni, mint ők, ezért építik meg ezt a tornyot. Az az érdekes, hogy ugyanúgy, ahogy a görög mitológiában is, az embernek soha nem sikerül elérni az Istenek magasságát, a Biblia szerint az emberből válhat Isten?
Nem.
Nem, ugye? Ádám és Éva is igazából büntetés nyer, ugye? És hát ez a bábeli torony sem épül fel. A gőg és a kevésség, mint látjuk, végig kísérik az emberiség történetét. Nyomában sok-sok szenvedés és fájdalom. Mit gondoltok, mi lehet a gőg és a kevésség elbizakodottság ellentéte? Na, mindjárt segítek még. Amikor a tanítványok elkezdenek helyezkedni Jézus körül, ugye őket is az érdekli, hogy ki kicsoda, meg mivé válhatnak, az zebedeus fiúk megpróbálják pozícionálni magukat, hogy majd, ha elérkezik az ideje, Jézus országában, királyságában jó pozícióba kerüljenek. Akkor a mester így tanítja őket és minket is. Hinga, felolvasod nekünk?
Tudjátok, hogy akiket a világ urainak tartanak, zsarnokoskodnak a népeken, a hatalmasok meg a hatalmukat éreztetik velük, a ti körötökben ne így legyen. Aki közületek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok, s aki első akar lenni, legyen a cselédetek. Az ember fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és odaadja az életét váltságul sokakért.
No, milyen az, aki nem szerény. Uralkodik? Igen, szerény. Hanem képes a másikat szolgálni.
Alázatos.
Alázatos. Igen. Jézus emlékeztette tanítványait itt arra, hogy a hatalom és a gőg világában mindenki uralkodni akar a másikon. Ezért mondta nekik, köztetek ne így legyen. A szeretet logikája nem az, hogy az ember a többiek fölött érzi magát, és állandóan éreztetnie kell velük a hatalmát, hanem ez. Aki első akar lenni, legyen a cselédetek. A család életében sem uralkodhat az egyik családtag, mások felett hatalmaskodva. A család számára is érvényes Pál apostol tanítása. Egymás iránt pedig mindannyian viseltessetek alázattal. Mert az Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak azonban kegyelmet ad. Keresztelő Szent János ebben segít bennünket az adventi készület idején. Azt mondja János, hogy készítsétek az Úr útját, egyengessétek az ösvényeit, a völgyeket töltsétek fel, a hegyeket, halmokat hordjátok el, ami görbe legyen egyenessé, a göröngyös változék sima úttá. Ugye arra hívja fel a figyelmünket, hogy amiből túl sok van bennünk, azt bizony nyesegessük meg. Nyesegessük meg a nagy szánkat, a határtalan önbizalmunkat, a kivagyiságunkat, a mindent jobban tudó énünket, a hatalomvágyunkat. Arra hív, hogy a megváltó születésére alázatos lélekkel készüljünk. Mert csak az egyszerű, tiszta szív az, mely alázatosan, önmagáról megfeledkezve helyet tud adni a másiknak, helyet tud adni a királynak. A szeretet képes az önzetlen ajándékozásra. Azt mondtuk, hogy nem irigy, nem tör hatalomra, mindig alázatos. Adásunk végén Pilinszky Jánosnak az önzetlen, mérték nélküli ajándékozó szeretetről szóló gondolataival búcsúzunk a hallgatóktól.
A jó ajándék önmagunk egy darabja. A legjelentéktelenebb ajándék is a test, a testünkből, lélek, a lelkünkből. Példa arra, hogy életünk nem csak szükségletek láncolata, s hogy életünk legvégső alapja mégse valamiféle elemi és kikerülhetetlen önzés. Bizonyítéka annak, hogy létünk végül is ajándék, amiből futja az ajándékozásra. Tiltakozás, igen, az ajándék tiltakozás is énünk korlátai ellen, akár olyasmit ajándékozunk oda, amire magunknak is szükségünk volna, de még inkább, amikor olyasmit, amit mi magunk is szeretünk, kedvelünk. Az ajándékozás nem figyelmesség, nem fényűzés, nem szokás. Véketetlenül komolyabb és több minden rutin mozdulatnál. Gyönyörű kifejezése az ember földi sorsának, helyzetének, s ugyanakkor transzcendens ambíciójának. Annak a vágynak, hogy egyek legyünk.
Elhangzott műsorunkban Bíró Péter Néllésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolyai Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.